Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, tartsanak velem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Bár a súlyosan aszályos 2022-es évinél több kukorica termett idén, de az országosan jelenlévő aflatoxin szennyezettség miatt nehéz helyzetben vannak nem csak a gazdák, de a feldolgozók is. Renk Zoltán, a Hungrana kukorica feldolgozó vezérigazgatója azt mondta, nagyon nehéz és költséges kiszűrni a fertőzött szállítmányokat átvételkor, különösen úgy, hogy sokan a tavalyi jó minőségű tételekhez keverve akarnak megszabadulni a fertőzött ideitől. Párkányi Gábor, a Mert Control Hungary ügyvezetője pedig arról beszélt, hogyan tudják a súlyosan rákkeltő aflatoxin mennyiségét csökkenteni a gazdák a betakarított terményben. Lakatos László interjúja.
A feldolgozóhoz beérkező kukorica az most jelenleg mennyire fertőzött? Vagy nem lehet így általánosságban elmondani? Mert én ugye azt hallottam, hogy most ez sokkal nagyobb probléma, mint korábban volt, tehát most nagyon nehéz kiszűrni a nem fertőzötteket.
Olyan szempontból súlyosabb a helyzet, mint azt hiszem, hogy bármikor, hogy a szárazság nagyon-nagyon nagy volt nyáron, tehát gyakorlatilag másfél hónapig nem esett az eső. És ugye ez a legnagyobb okozója ennek a problémának. Tehát az megfigyelhető volt, hogy ahol esett csapadék, esetleg öntöztek, ott vagy nem, vagy sokkal kisebb mértékű volt a fertőzöttség. Az ország minden területén jelen van, tehát ez mindenképp különbözik gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalatától, hogy régebben, mondjuk 2 évvel ezelőtt is volt egy ilyen probléma, aztán 2012-ben, tehát 12-ben tört be ez igazából Magyarországra, azt gondolom, hogy az volt az első igazi tapasztalása a magyar gazdálkodóknak, meg a feldolgozóknak ezzel a problémával, de akkor egy jól lehatárolható területen volt, egy néhány megyét érintett, egy régiót, most sajnos azt kell mondani, hogy mindenhol jelen van, köszönhető ennek az óriási szárazságnak. Illetve a másik nagy probléma, hogy sokkal magasabb értékeket mérünk a kukoricában, mint bármikor eddig. Tehát mondjuk a korábbiaknak a 2-3-4-szeresét mérjük átlagban, mondjuk, mint 2 évvel ezelőtt akár. És ez ugye mindenképp megnehezíti, hiszen nagyon kicsinek tűnik ez a, nem tudom, 2 per milliárd, vagy 5 per milliárd, de ez mire bedúsul, vagy koncentrálódik a tejben mondjuk, vagy egy tejtermékben, az nem véletlenül meghozva ez a határérték. Viszont, hogyha eleve már magasabb a kukoricának a fertőzöttség, akkor valóban ki kell válogatni azt, amit tudunk használni, és mivel az ország területén jelen van a probléma, és mivel nagyon magas határértékek vannak, ezért nagyon nehéz kiválogatni. Egyet tudunk tenni, minden egyes átvett teherautót tesztelünk, mérünk, a lehető leghomogénebben próbáljuk a vizsgálatot elvégezni, azért, hogy biztosan mondhassuk, hogy amit átvettünk kukoricát, az jó, és az abból készült takarmány is jó lesz.
Na most nem tudom, kihez intézem ezt a kérdést, de hogy lehet ezt megnyugtatóan kiválogatni? Mert ugye a gazda dolgozott ezen egész évben, benne áll a pénze, költségei voltak, és ugye ő az aratást követően fog majd pénzhez jutni, ilyenkor járul a kasszához, vagy járulna, ha át lehet venni ezt a kukoricát. Hogy lehet ezt jól kiválogatni? Hiszen ez egy szemes takarmány, ömlik, vagy nagy teherautónyi, ez úgy megkeveredik, hogy itt gyakorlatilag az egész szállítmány akár toxinos lehet.
A legfontosabb szerintem, hogyha valakinek van egy megtermett tétele raktárban, azt javasoljuk, hogy először saját maga próbáljon meg meggyőződni, hogy mi az alapanyag, mivel állunk szemben. Ez azt jelenti, hogy még a raktárban, aratás után érdemes neki kérni egy reprezentatív mintavételt egy akkreditált független szervezettől, akik ezt az alapos mintavételt elvégzik. Utána jön egy kulcsfontosságú folyamat, ez a minta előkészítés. Ez azért fontos, mert ez egy heterogén eloszlású paraméter. Sokkal könnyebb keményítőt mérni a kukoricában, mert minden szemnek van keményítő tartalma 50-től 70-ig, de van az aflatoxin, amit gyakorlatilag az aspergillus gomba termel, anyagcsere melléktermék. Nem minden szemet fertőz, szerencsére, bár hogyha alacsony mértékben mindegyiket fertőzne, sokkal könnyebb lenne a mérése. Ezek a mértékegységek, amiket Zoltán is itt említett, ez úgy néz ki, hogy tényleg van 1 kiló kukoricánk, ami körülbelül 3000 szem. Abból a 3000 szemből lehet, hogy csak 1, 2 vagy 3 szem fertőz, fertőzött, de azoknak a szemeknek az aflatoxin tartalma az több 10 000 ppb is lehet. Hogyha mondjuk 10 000 ppb és egy szem van benne, akkor ugye osztva 3-mal, meg 1000-re, tehát az egy 3 ppb körüli fertőzést jelent, de ha 2 szem van, akkor már 6, ha 3, akkor 9 vagy 10, illetve ugye ez sincs kőbevésve, hogy ennyit tartalmaznak, mert ez is változhat. És amiért még nagyon különleges ez az idei év, hogy úgy érezzük, hogy egészen máshogy viselkedett a gomba élettanilag is, és valamiért ezek az aflatoxin koncentrációk is egészen máshogy oszlanak el, mint 2 évvel ezelőtt, hogy ne is menjünk vissza a 12 évvel ezelőtti példához. Tehát, hogyha megvan a raktárban a tétel, van egy jó reprezentatív minta, van egy profi minta előkészítés, és van egy akkreditált labormérés referencia módszerrel, akkor legalább a kiinduló állapotról van valami elképzelésünk, mert az a legborzasztóbb, amikor a termelők nem is tudják, hogy miük van, és így próbálnak megszállítani, vagy esetleg tételeket összekeverni egymással.
Na jó, de most vagyunk azon a ponton, ami 2 évvel ezelőtt nagyon komoly gondot jelentett, mert többen meg akartak szabadulni ezektől a tételektől, úgyhogy gondolták, hogy már jó fölhigítják. Na de hát ez a tárolás során aztán elkezd dúsulni, nem?
Dúsulhat, igen, de alapvetően, hogyha a kukorica betakarítás után egy alapos szállítás tisztításon megy keresztül, akkor azért ez korlátozható, ez a dúsulás. Ugye az idei évnek pont az is az egyik problémája, hogy akkor a szárazság volt, hogy majdnem a szabvány határértékre, tehát a 14-14,5%-ra leszáradt a kukorica lábon, úgy mondják, tehát még betakarítás előtt kint a száron, és azért 1-2%-kal nedvesebb volt, nagyon sokan úgy gondolták, hogy jó lesz ez, nem verik magukat költségbe, nem fogják leszárítani és megtisztítani, mert nyilván egy komoly költségtételt jelent még az 1-2% leszárítás is, és így rakták be a tárolókba. Tehát ez is egy nagyon nagy veszély, ugye erre már gyakorlatilag a szakma fölhívta 2 hónappal ezelőtt a gazdálkodók figyelmét, hogy ezt ne tegyék. Arra is fölhívtuk a figyelmet, hogy ha tudomása van arról, hogy az ő tétele fertőzött, akkor ne keverje össze azzal a tétellel, amit jónak vél, vagy mondjuk egy laboratórium jónak minősített, hiszen akkor minden fertőzött lesz. Ugye a probléma az, hogy azok a takarmány alapanyagok, aztán majd az élelmiszer is, ami ebből készül, az már homogén. Tehát amit az előbb a Gábor említett, hogy milyen nehéz megtalálni ezeket a szemeket, ez egy probléma, viszont a belőle készült élelmiszer vagy takarmány az már homogén lesz, hiszen ott az egy olyan eljáráson megy keresztül, ami homogenizálja ezt. És ezért mindenképp szükséges gyakorlatilag az elővigyázatosság. Nagyon sok gazda felelősen viselkedik, és nagyon sok gazda ezt megteszi, és sajnos vannak idén is ügyeskedők, már látjuk mi is, akik próbálkoznak gyakorlatilag akár még a tavalyi jó minőségű terméssel is összekeverni, hiszen van olyan gazdálkodó, akinek tavalyi terménye is van raktárban, várta a jó árat, és akkor akart eladni, és már láttuk azt, hogy próbálja ezzel is összekeverni. Ezzel tulajdonképpen még nagyobb kárt okoz, mint magának, mint pedig a feldolgozóiparnak.
És ezt egyébként mennyire biztosan lehet kiszűrni, mondjuk a gyárkapuban? Mert ha jól értem, ilyenkor kampány van. Tehát jönnek egymás után a teherautók, sok-sok-sok tonna kukorica, és akkor ezekből minden egyes pontról kell venni mintát. Tehát ez rengeteg idő, energia, végső soron pénz. És ehhez képest a hatásfoka ennek mennyire lehet jó?
Hát ha megfelelő időt, energiát, pénzt tudunk rászállni, akkor azért jó hatásfoka. Nyilván ezt egy laboratóriumban könnyebb megtenni, egy gyárkapuban nehezebb, hiszen ott ömlik be gyakorlatilag az áron naponta 100-150 kamion, mondjuk ez a nagy gyárak tekintetében, mint ami mi is vagyunk, de akkor is rá kell szállni. Mi gyakorlatilag felvettünk plusz létszámot, laborkisegítőket, a mérlegházba plusz embereket, és 0-24-be gyakorlatilag 2 gépet vettünk, plusz még gyakorlatilag külső laborokkal is dolgozunk, független akkreditált laborokkal, tehát hogy őrült költség, de muszáj, és azért azt gondolom, hogy megvan az eredménye, tehát hogy ez a ráfordítás ez eredményes, sikerült gyakorlatilag annyira jól mérni, meg annyira jól megfogni, hogy az ebből kijövő takarmányok is határérték alatt vannak, tehát értékesíthetők takarmányként. De azért a jó hír az, hogy mindennek ellenére, hogy országosan kiterjedtebb és magasabb értéket mérünk, azért sok jó is van az országban. A kérdés az, hogy ez a sok jó, ez elegendő lesz-e a hazai feldolgozóiparnak és takarmányiparnak, és azért itt még komoly kérdőjelek vannak.
Renk Zoltánnal, a Hungrana kukorica feldolgozó vezérigazgatójával és Párkányi Gáborral, a Mert Control Hungary ügyvezetőjével Lakatos László beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
Minden idők legsikeresebb élelmiszergyűjtésén van túl a Tesco és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. A Tesco külső kommunikációs menedzsere azt mondta, 150 áruházban összesen 152 tonna adomány gyűlt össze, 153 millió forint értékben. Varga Eszter hozzátette, ez a tavalyi rekordmennyiséget is 17%-kal múlja felül. A kampánynak azért lehet ekkora sikere, mert nincs megszabva, hogy mekkora értékű legyen az adomány. Berla Attila interjúja.
Lezárult a Magyar Élelmiszerbank adománygyűjtése, amihez a Tesco is csatlakozott. Miről van itt szó pontosan, és mennyire volt sikeres ez a gyűjtés?
Így van, a Tesco 15. alkalommal csatlakozott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület téli vagy karácsonyi tartós élelmiszergyűjtéséhez. Ez egy hétvégi akció tulajdonképpen. Pénteken, szombaton és vasárnap kérjük arra a vásárlóinkat, hogy ha intézik ők a hétvégi bevásárlást, akkor gondoljanak a rászorulókra és nélkülözőkre, és valamilyen formában egy-egy tartós élelmiszerrel támogassák őket. Ez lehet akár liszt, rizs, olaj, cukor, vagy akár édesség a gyerekeknek, amit aztán az élelmiszerbank juttat el nélkülözőkhöz.
Ha jól tudom, akkor a Tesco adománycsomagokat is állított össze az üzletekbe. Mit lehet tudni a csomagok tartalmáról?
Igen, tavaly teszteltük már az úgynevezett adományvacsora csomagunkat 10 áruházunkban, most viszont már 109 hipermarketünkben volt elérhető ez a csomag. Ez egy előre összekészített csomag volt, amiben egy 4 fős család komplett vacsorájához elegendő alapanyagok voltak találhatók. Volt benne egy csomag tészta, paradicsomszósz, pudinggel készítéséhez szükséges hozzávalók, illetve egy mézes puszedli.
Viszont ahogyan is elmondta, nem csak a csomagokat tudták adományozni az emberek, hanem tartós élelmiszereket is. Ez a fajta adományozás mennyire volt népszerű?
Minden idők legsikeresebb adományozásán vagyunk túl. Elképesztően büszke vagyok mind a kollégáinkra, akik segítették, mind az önkéntesekre, akik szintén részt vettek ebben a kampányban, és nem utolsó sorban a vásárlókra, hiszen a 3 nap alatt a 150 áruházunkban mintegy 153 millió forint értékben gyűlt össze termék. Ez körülbelül egy ilyen 150 tonnányi élelmiszert jelent, ami ennél még fontosabb, hogy ezt az adományt a Tesco 20%-kal kiegészíti pénzbeli támogatásként, így több mint 30 millió forinttal fogjuk tudni támogatni az élelmiszerbank munkáját.
Már most érzékelhető volt ez a bizonyos karácsonyi szellem, ez az odafigyelés, szolidaritás?
Igazából, mivel nem először találkoznak a vásárlóink ezzel a kampánnyal, én azt gondolom, hogy ők, mert ha meglátják a zöld mellényt viselő önkénteseket, pontosan tudják, hogy miről van szó. Az, hogy a tavalyi eredményt mintegy 20%-kal felülmúlta az összesen összegyűlt élelmiszernek a mennyisége, én azt gondolom, hogy itt nem csak a karácsony szelleme, hanem az együttérzés és minden összeáll, és a vásárlók egy emberként állnak a kampány mellé. Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy egy ilyen fantasztikus eredményt tudtunk együtt elérni.
Ugye a tavalyi és tavaly előtti évben elég nehéz gazdasági helyzetben voltunk, nem csak mi, hanem szerte a világban az emberek. Azt el lehet mondani talán, hogy amikor egy jó évet zárnak az emberek, akkor szívesebben adományoznak?
Alapvetően szerintem ez nem csak ezen múlik. Én azt gondolom, hogy az a kampánynak az egyik sikere, hogy nincsen megmondva, hogy ki mennyivel támogathatja. Tehát, hogyha valakinek egy kiló cukor, egy kiló liszt fér bele, ami az ő költségvetésébe, ami egy pár százas tétel, vagy néhány szem szaloncukor, amivel ő azt gondolja, hogy a gyereknek kicsit boldogabbá vagy könnyebbé teheti az ünnepét, az is nagy segítség, hiszen összeadódik. Ha valaki nyilván többet tud adni, az még jobb, hiszen még több emberhez el tudunk jutni. De én azt gondolom, hogy ennek a kampánynak az az egyik sikerének a kulcsa, hogy nem szab határt igazából emberek között, hanem mindenki amennyivel tudja, annyival támogatja.
Az előző években a liszt volt talán az egyik leggyakoribb adomány így a tartós élelmiszerek terén. Most is ez dominált, hogy mit lehetett látni?
Igen, alapvetően a cukor és a liszt, ami a legnépszerűbb termékek között van. Én azt gondolom, hogy amikor tartós élelmiszerre gondolunk, akkor ez az első, ami beugrik az embereknek úgy nagy általánosságba, de azért itt is akkor a jövőre nézve akár egy jó tanács, hogy a tészta, vagy a különböző szószok, konzervek, azok ugyanolyan jó segítséget tudnak jelenteni.
Hogyan jutnak el egyébként ezek az adományok a rászorulókhoz?
Az adományok szétosztásában a Magyar Élelmiszerbank Egyesület is lett a partnerünk, és ők tulajdonképpen az áruházak környékén az ő önkéntesség, illetve azok a civil szervezeteknek a segítségével osztják szét ezeket az élelmiszereket, akik ott vannak a gyűjtés során. Tehát jellemzően azoknak a szervezeteknek a képviselői vesznek részt önkéntesként ebben az egész akcióban, akik aztán közvetlen kapcsolatban vannak a rászorulókhoz. Összegyűjtik az élelmiszereket, utána azt különböző porciókba rakják, hogy ugye mindenkinek mindenből jusson, és aztán azt úgy osztják ki, egyrészt karácsonyig, de ebből még fog jutni az új évre is, úgyhogy bízunk benne, hogy minél több embernek tudunk így segíteni, hogy egy picit könnyebb és szebb legyen az ünnep.
Na most ugye minden idők legsikeresebb élelmiszergyűjtése volt az idei. Darabszámban látszik a növekedés, vagy egy-egy adomány értéke nőtt meg az előző évekhez képest?
Darabszámban mindenféleképpen, hiszen tulajdonképpen több mint 17%-os növekvény ez a 152 tonna adomány. Tavaly 134 tonna gyűlt össze. Az idei 152 tonna 153 millió forint értékű adományt jelent. Úgyhogy szerintem mind a kettőben egy fantasztikus növekedés állt így össze.
Várható egyébként még az év hátra lévő részében valamilyen adománygyűjtés, vagy valami karácsonyi jótékony célú felajánlás a Tesco részéről?
Mi most jelen pillanatban a másik stratégiai partnerünk, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtő kampányának adunk helyet, így most a kasszáknál 250 forintos adománykuponokkal tudják támogatni a segélyszervezet munkáját a vásárlóink. Egészen december 31-ig lesz lehetőség minden Tesco áruházban ilyen adománykuponok vásárlására.
A Tesco külső kommunikációs menedzserével, Varga Eszterrel, Berla Attila beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A vártnál mintegy 300 millió euróval alacsonyabb külkereskedelmi többlettel zárt szeptemberben a magyar gazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal első becslésében 1233 millió euróra becsülte a hazai külkereskedelem többletét. Második, részletes becslése azonban már ennél jóval alacsonyabb 949 millió eurós többletet mutat. Ez azt jelenti, hogy a magyar import teljesítménye éves alapon 3,5%-kal, míg az export 0,3%-kal csökkent. A Gránit alapkezelő vezető közgazdásza azt mondta, az adat egyik legnagyobb meglepetése az energiahordozók exportjában található, ahol éves szinten 22%-os visszaesést mért a KSH. Regős Gábort Maurer Kristóf kérdezte.
A szeptemberi külkereskedelmi adat gyengébb lett a vártnál. A vártot itt most úgy lehet értelmezni, hogy az első becslésnél, amit a Központi Statisztikai Hivatal ugye korábban közölt. Mit látunk kivitelésbe a hozatal terén, illetve mi indokolja ezt a viszonylag számottevő eltérést az első, valamint a második becslés között?
Így van. A második becslés a termék külkereskedelemben viszonylag kevéssé szokott izgalmas lenni. Ugye van egy első becslésünk, ahol van egy export euróban számított értékének változása, ugyanez importra, ebből a kettőből egyenleg. Második becslés annyiban szokott több lenni, hogy tudjuk a volument, és tudjuk, hogy mi történik az egyes termékcsoportoknál. Na most viszont ugye jelentősen megváltozott az egész kép, amit mutatott a mostani adat. Tehát amíg az első becslésnél 1233 millió euró volt a többlet, addig most a második becslésnél már csak 949 millió euró, ez ugye a szeptemberi adat, amiről most beszélünk. Amit össze tudunk hasonlítani, azok az euróban számított értékindexek, tehát az első becslésben az euróban számított export 5%-kal, az import pedig 4%-kal csökkent. Ezzel szemben most a második becslésnél az export csökkenése csak 3,5% volt, az import pedig ahelyett, hogy 4%-kal csökkent volna, 0,2%-kal növekedett. Hát ugye, hogy hol van a korrekciók, az ebből azért nem derül ki, de azért az látszik, hogy ez egy jelentős eltérés, és emiatt volt az, hogy ennek az adatnak voltak piaci hatásai is, hát egyébként egy második becslés tényleg nem szokott ekkora hullámokat verni.
Milyen piaci hatásokat láthatunk, akkor itt most térjünk rá egy balára.
Itt egy forint gyengülés volt, a forint előtt egy 414 körül alakult, hogyha megnézzük, akkor 8 óra 29-kor vagy 27-kor egy 414,3 volt, majd az adatot követően itt 9 óra 39-ig fölment 415-ig, ezt követően viszont azért szerencsére sikerült visszaerősödni 414,5 köré, hát persze ez az erőstől még mindig nagyon-nagyon messze van, tehát azért itt még mindig egy nagyon gyenge forintárfolyamról beszélhetünk, de azért ez a hatás, ez gyors gyorsan kiárazódott a jelek szerint.
Visszatérve most itt a második becslésre, mennyire illeszkedik ez a most már véglegesnek tekintető adat az elmúlt hónapok trendjeire? Mennyire a pályához illő, ha fogalmazhatok így?
Hát igen, az előző hónapok sem voltak nagyon erősek. Volt olyan hónap, ami kicsit jobban sikerült, mondjuk az áprilisi adat egy jelentősebb növekedést mutatott, de volt egy március 10%-os csökkenése, ami persze viszont a naptárhatásból adódott. Tehát jellemző volt az, hogy voltak olyan adatok, amikor volt egy kisebb növekedés, vagy kisebb csökkenés. Most, hogy ez naptárhatástól megtisztítva, azért nagyjából azt jelenti, hogy az export stagnált, az import pedig minimálisan növekedett. Tehát igazából azért beleillik abba, nem beszélhetünk egy nagyon erős exporttól, külső kereslet gyenge, ugye amire a magyar gazdaság nagyban épült, ez a járműgyártás, az különösen is gyenge, így ugye ez a mai adatból is látszik, hogy a közúti árucsoport export volumenne mint egy tizedével csökkent, tehát hogy tizedével kevesebb autót adtunk el gyakorlatilag, mint egy évvel korábban.
Hogyan járultak a szeptemberi adathoz hozzá a különböző szegmensek? Voltak-e olyan szegmensek, amik esetleg meglepetésszerű eredményt vagy teljesítményt hoztak?
Ha megnézzük a főcsoportokat, akkor a gépek és szállítóeszközöknél az export volumen 4,4, az import volumen pedig 1,1%-kal csökkent, a feldolgozói termékeknél az export 0,81%-kal nőtt, az import 0,6%-kal csökkent. Tegyük hozzá, hogy itt az export növekedése mögött a gyógyszereknek a jelentős bővülése húzódott meg, azért a többi árucsoportnál inkább csökkenés volt. Energiahordozóknál volt egy érdekes 22%-os csökkenés export oldalon, míg az importban 5,6%-os növekedés történt. Az exportban ez a csökkenés, ez a kőolaj, illetve a gáz volumenének csökkenésével magyarázható. Az élelmiszereknél az export 0,9%-kal csökkent, az import 7,9%-kal nőtt. Ugye ez mutatja azért azt, hogy a fogyasztásban az élelmiszer az már úgy valamennyire magára talált, tehát most már nincs az a lefelé vásárlás, most már azért a háztartások erre egy kicsit többet költenek, illetve a behozatal növekedését indokolhatja, vagy alátámaszthatja az is, hogy ugye az idei termés Magyarországon gyenge volt, és hát valószínűleg ezt akarják már részben importból pótolni.
Ez a szeptemberi adat, valamint az említett trend alapján, mi várható az idei év egészére külkereskedelem téren? Mondjuk ezt hasonlíthatjuk ahhoz, hogy az év elején mondjuk milyen várakozások voltak, ehhez képest mit hozott a gyakorlat?
Kilenc hónap adatai alapján az látszik, hogy ez egyenleg azért jelentősen tudott növekedni, tehát egy 6766 millió euróról egy 9329 millió euróra. Ugye emögött a magyarázat azért részben a volumenekben, de részben az árakban is rejlik. Ugye a volumeneknél, ahogy említettem, export és import oldalon is csökkenés van. Az exportot magyarázza a alacsony külső kereslet, illetve hát a járműveknél különösen is rossz a helyzet. Ugye kevesebb járművet vesznek Nyugat-Európában, illetve a távolabbi vidékeken, tehát Kínában a nyugat-európai járművek egyre kevésbé versenyképesek. Ugye az importban azért szintén van egy jelentősebb visszaesés, aminek a magyarázata ugye az, hogy a beruházási aktivitás az nagyon jelentősen csökkent. A beruházásoknak és azonban is a gépberuházásoknak egy jelentős része importból származik, tehát ezeknek a csökkenése azért visszaveti az importot. Ugye ez az első 9 hónapot reprezentálja ez az adat, azt gondolom, hogy nagyon nagy meglepetése, nagyon nagy csodára az utolsó 3 hónapban már nem számíthatunk. Tehát összességében van egy csökkenő exportaktivitás, van egy csökkenő beruházási aktivitás. Ez alapján nem néz ki olyan rosszul az egyenleg, de hát azért azt is látni kell, hogy ez egy döcögő export mellett valósul meg, tehát ez annyira nem is feltétlenül egy jó adat.
A Gránit alapkezelő vezető közgazdászával, Regős Gáborral Maurer Kristóf beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az e heti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza.